Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Ez itt a Harcosok klubja, a Spirit FM-en szerkesztőtársa Nagy Teodóra, én Gavra Gábor vagyok, mai vendégünk Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke. Jó napot kívánok, a felvétel május 17-én hétfőn délben készült. Karácsony Gergely hétvégi bejelentkezésével teljessé vált a 6 ellenzéki párt előválasztásának a mezőnye, már ami a miniszterelnök jelölteket illeti. Van-e köztük olyan, akit a Kétfarkú Kutyapárt elfogad a miniszterelnök jelöltjének?
Hát nekünk ugye eddig is a kutyám volt a miniszterelnök jelöltünk, én nem tudom, hogy változott volna a párt álláspontja, de hát ugye itt megint olyan szabályokat hozott.
De az nem merült fel, hogy az előválasztáson induljon egyébként? Tehát ő ragaszkodik ahhoz, hogy a Kétfarkú Kutyapártnak legyen a miniszterelnök jelöltje?
Rajta, itt ugye az a baj, hogy az ellenzék hát több szempontból is olyan szabályokat hozott az előválasztáson, ami ugye alapvetően kizárja ugye a kutyapártnak a részvételét. A kutya esetében eleve az, hogyha jól tudom, csak emberek indulhatnak ezen az előválasztáson. A másik, ami meg hát az egész pártunkra vonatkozóan problémás, hogy ugye, hogyha egy kutyapártos ember elindul az ellenzéki előválasztáson, akkor ő utána nem a kutyapártnak lesz a jelöltje, hanem a többi 6 ellenzéki pártnak lesz a jelöltje, hogyha megnyeri az előválasztást, de még úgysem lehet, hogy a 6 párt neve mögé odaírják a kutyapártot, tehát hogy mondjuk a 7-nek lenne a közös jelöltje. Illetve hát ugye, hogy előre meg kell mondani, hogy melyik pártnak a frakciójába szeretnénk beülni. Tehát ha mondjuk én el akarnék indulni a 12. kerületi előválasztáson, akkor nekem választanom kell, hogy az MSZP-nek, vagy a Jobbiknak, vagy a nem tudom, a DK-nak lennék-e majd a képviselője, és a kutyapártot nem választhatnám. Úgyhogy emiatt ugye, hogy sajnos állat nem indulhat, illetve hogy sajnos nem lehet, onnantól kezdve nem kutyapártos jelölt lesz valaki, hogy az előválasztáson elindul, így hát nem tudunk ezzel sajnos mit kezdeni.
Ugye annak idején, amikor erről még fogunk beszélni, amikor a Lex Volnert elfogadta az országgyűlés, és ugye ez a kutyapártot eléggé komolyan érintő változtatás volt a választási szabályokban, akkor a Lex Volner elfogadásának a napjaiban a Fekete Győr András azt nyilatkozta, hogy a kutyapárt innentől kezdve választhat, hogy vagy együttműködik a 6 párti ellenzékkel, vagy nem indul a választáson. Érkeztek önökhöz ilyen jelzések? Tehát informálisan, vagy zárt körben, vagy a nyilvánosság kizárásával is érkeztek ilyen jelzések a többi ellenzéki párttól, hogy jó lenne beállni a sorba?
Hát ugye ez maga ez a Fekete Győr Andrásnak ez a kijelentése értelmezhetetlen, tehát ugye én sem mondom meg, hogy melyik párt indulhat el a választáson, és melyik nem. Nem hívott fel Fekete Győr András azzal, hogy nem indulhatunk a választáson.
Más ellenzéki politikus?
Más sem hívott fel ilyesmivel, hogy nem indulhatunk el a választáson. És egyébként nem, tehát ilyen, hogy mondjam, ilyen úgymond ajánlatokat sem kaptunk ezektől a pártoktól, hogyha mi beállunk, akkor nem tudom, mi lesz. Tehát minket ebből úgy alapvetően kihagytak ebből a előválasztásos pörgésből. Amit egyébként én bevallom, annyira nem is bánok.
Beszéljünk egy picit a Lex Volnerről. És arról, hogy a Lex Volnernek a elfogadása, az hogyan hat a kutyapárt 2022-es indulására. Ugye beszélgettünk ugyanitt ősszel, még a választási szabályoknak a módosítása előtt, és ugye pont arról beszéltünk, és azt mondta, hogy igyekeznek nem bezavarni az ellenzéki pártok indulásába, és igyekeznek annyira kevés egyéni jelölttel elindulni, amennyire lehet. Tehát a listaállításhoz szükséges minimális számú egyéni jelölttel próbálnak elindulni. Ugye ez akkor 27 volt, tehát a 27-nél valamivel többel, most viszont a 2 lépcsőben az országgyűlés ugye ezt fölemelte 71-re, ez a bizonyos Lex Volner. 71 egyéni induló és 14 megyéből. Az a kérdésem, hogy ez az elindulás szempontjából, tehát technikailag most egyelőre hagyjuk, hogy ezek hol indulnak el ezek a jelöltek, és mennyire zavarnak be, vagy nem zavarnak be az ellenzéki pártok indulásába. Megugorható-e maga a 71 jelölt elindítása a kutyapárt számára?
Hát szerintem meg tudjuk csinálni. A 2018-as választáson ott 1800, kb. 1800-an jelentkeztek hozzánk akkor passzivistának. bár akkor ugye nem is tudtunk mindenkinek melót adni, mert sokan olyan helyről jelentkeztek, ahol mi hát a 50 kilométeres körzetben nem indultunk. Ez a szám nyilván magasabb most, tehát én szerintem ez megcsinálható. A legnagyobb problémát igazából az jelenti számunkra, hogy mivel 71 helyen kell ugye minimum összedni az aláírásokat, ez nagyon-nagyon sok kampánypénzt jelent, ez egy 400 millió fölötti összeg, és ugye mi megint szeretnénk majd pályázaton értelmes célokra kiosztani ezt a kampánypénzt, és a nagy összeg miatt ez nagyon nagy munka lesz, tehát igazából ettől tartunk a legjobb.
Mármint a kiosztás lesz nagy munka.
Hát a pályázat, amit erre ki fogunk írni, ez hát legutóbb is ugye 50 millió forintot kellett megpályáztatnunk értelmes célokra, az is iszonyat nagy meló volt, 400 millió nyilván még nagyobb munka lesz.
71 a jelölt állítása a cél, vagy 106?
Hát én úgy gondolom, hogy legalább részben meg tudjuk tartani azt az ígéretünket, amit mondjuk alapból ezzel a 27 helyen indulással gondoltunk, amit így utólag bevallom, kicsit sajnálok, hogy ilyen korán elmondtam. Lehet, hogy pont neked mondtam, és lehet, hogy hiba
itt
volt.
Pont így van.
És valószínűleg várattam volna januárig, amikor már nem lehet változtatni ezt a törvényt. Tehát igen, ugye, hogy legalább részben meg tudjuk ezt tartani, természetesen megpróbáljuk az összes helyen összegyűjteni az aláírást, és hogyha mondjuk tényleg összejön 100 helyen az aláírás, akkor valóban megvan a lehetőség arra, mondjuk ez a magánvélemény, nem szóval előbb pártban így nem beszéltünk, de akkor megvan a lehetőség arra, hogy bizonyos helyeken, ahol úgy látjuk, hogy talán jobb, ha nem indulunk el, mert mondjuk olyan az ellenzéki jelölt, hogy talán megérdemli, hogy beüsson, vagy akár olyan a fideszes jelölt, hogy nagyon nem érdemli meg, hogy beüsson. Szóval akkor mérlegelhetjük, hogy még melyikek azok a helyek, ahol esetleg akkor mégsem indul a kutyapárt. Bevallom, mondom személy szerint, én úgy vélem, hogy nekem nem az a legfontosabb, hogy hol szoros mondjuk ez a verseny, hanem nekem jóval fontosabb az, hogy ki ott az adott ellenzéki jelölt. Én nem tudok mondani olyan MSZP-s politikust, akinek én úgy nagyon örülnék, ha bekül a parlamentbe, és akkor nem hinném, hogy ilyen helyeken akár emiatt minél indulnánk.
Pozitív példákat kérhetnék? Tehát olyan ellenzéki jelölteket, akiknek a javára megtenni azt a kutyapárt, hogy nem indul el?
Ez tényleg abszolút csak magánvélemény, de mit tudom én nekem mondjuk Hatházi Ákosról, vagy éppen Szél Bernadettről, azért jobb a véleményem, mint ugye a legtöbb jelöltről. Azokkal bevallom, nem tudok mit kezdeni, akiknek ugye nem láttuk még a munkáját, és mondjuk viszonylag szimpatikusan nyilatkoznak, de ugye nem igazán tudjuk, hogy ő mit tenne. Úgyhogy ott ez egy nehezebb kérdés, persze.
A 12. kerülettel, hegyvidéki indulásra mi a helyzet? Ugye logikus lenne az, hogy ön elinduljon a 12. kerületben, tekintettel arra, hogy egy elég masszív ellenzéki politikát folytat 2019 ősze óta az önkormányzatban. Ott tervezel indulni? Vagy ez is attól függ, hogy ki lesz az ellenzéki előválasztásnak a helyi győztese?
Hát attól nem függ, mert ott nincsenek olyan jelöltek az ellenzéknél, tudtam. Igen, hát
értem. Mármint olyan jelöltek, akiket támogatna
hát a kutyapárt? Akikről azt tudnám mondani, hogy olyan munkát végeztek a 12. kerületben az elmúlt években, hogy emiatt én jó szívvel őket támogatnám, ilyet nem tudok jelenleg mondani. Úgyhogy hát igen, én ott elindulok majd magán a választáson, igen.
Kire számít ellenfélre? Ugye azt nagy valószínűséggel Fűrjes Balázs lesz a fideszes induló, és 2018-ban egyébként, hogy akkor még Gulyás Gergely volt itt a fideszes jelölt, és meglepően szoros eredmény született közte és Bauer Tamás között. Gulyás Gergely nyert, de ahhoz képest, hogy 4-5 ellenzéki párt indult, nem volt akkora a különbség, tehát akár egyébként ez egy billegő körzet is lehet, bármilyen furcsa is, miközben Pokorni Zoltán ugye 19-ben is nagy arányú győzelmet aratott az önkormányzati választáson, de valahogy az országgyűlésén, mintha más lett volna a helyzet. Szóval, hogy kire számít az ellenzéki oldalról ellenfélként?
Hát ugye két nagyobb név van bemondva, a Hajnal Miklós, ugye a Momentum részéről, és hát a Komáromi Zoltán, a DK részéről. Hát bevallom, nem tudom eldönteni, hogy melyikük. Hajnal Miklósnak több a fizetett hirdetése a Facebookon a kerületben, de Komáromi Zoltán meg szerintem többen ismerik helyi házi orvosi bújtja miatt. Bevallom, el nem tudom képzelni, melyikük fog nyerni.
De minden esetre egyikük sem olyan, akinek javára ezt elengedni, ezt az indulást.
Komolyan nem tudok olyan 12. kerületi ügyről, amit ezek közül az emberek közül valaki tárt volna fel, ment volna utána, elért volna, hogy mondjuk Pokorni Zoltánék valamit megváltoztassanak. Nem igazán látom, hogy a kerülettel úgy érdemben foglalkoznának. Persze leszámítva a kerületre targetált, fizetett Facebook hirdetéseket természetesen. Van egyébként még a Márki-Zay Péteréknek is egy jelöltje, és bocsánat, az ő nevét most így nem tudom fejből megmondani. Önállal se találtam a Facebook oldalán az elmúlt egy évből bármifajta posztot a 12. kerületben. Róla Márki-Zayék is ugye csak annyit mondtak, amikor bejelentették, hogy lokálpatrióta, ami hát kicsit nehezen értelmezhető így ebben a formában szerintem.
Ugye beszéltünk arról a fél évvel ezelőtt ugyanitt, hogy 2018-ban hát többek között voltak az akkori választási eredménynek bűnbakjai az ellenzéki oldalon, de minden esetre az egyik az a kutyapárt volt. Attól nem tart, hogy 2022-ben, ha mondjuk szoros lesz a választás, és tényleg az hat ellenzéki párt és a Fidesz-KDNP egy az egyben indul egymás ellen, akkor megismétlődik ez a jelenség, amit 2018-ban láttunk, hogy a kutyapárton csattan az ostor.
Ja, ez nem kell elveszteni a választást az ellenzéknek, tehát már most abszolút mi vagyunk a bűnbakok így egy évvel előre, mondjuk a DK-s vagy a MSZP-s oldalakon, tehát véletlenül bármilyen eredmény születik, és bárki nyer, és bármennyivel nyer, arról a kutyapárt fog tehetni. Valamilyen szinten megtisztelő is ez a szerep.
És ezzel kapcsolatban ez zavarja önöket? Tehát ezzel kapcsolatban készülnek valamiféle ellenkampányra, ellenérvekre?
Hogy mondjam, én megszoktam, hogy ilyen a magyar politika, hogy ilyen végtelenül egybites, és nem csak a kormány oldalnak a hát elvakultabb szavazói, hanem az ellenzéknek is a lelkesek szavazói általában valamiféle ellenséget keresnek maguknak, nyilván a ellenzéki szavazóknak ez a kormány, a kormánynak meg hát már mindenki gyakorlatilag így rajtuk kívül, és amikor az emberek egy ilyen fajta gondolkodás, vagy ilyen fajta politikát, politikai üzeneteket hallgatnak éveken át, akkor értelemszerűen ezek az emberek továbbra is nagyon örülnek, ha egy újabb ellenséget tudnak maguknak találni. Tök mindegy egy DK-s szavazónak, most bocsánat, nem az összesre gondolok, de sok DK-s szavazónak tök mindegy, hogy ő éppen kit utál, ő azért megy fel a Facebookra, hogy éppen utáljon egy politikust. Ha a kutyapártot tudja éppen utálni, és nem csak Orbán Viktort, akkor nyilván ez neki örömet okoz, ez egy szomorú dolog, hát nyilván ezzel nagyon nem tudunk mit tenni. Én bevallom, nagyon foglalkozni sem szeretnék ezzel.
Arról, ugye a medián az utóbbi hónapokban bejutási küszöb köré, illetve fölé mérte a kutyapártot, ugye februárban 7%-ra, most pedig április-május, azt hiszem, hogy májusi volt a legutóbbi, ott pedig 4%-ra, de minden esetre úgy tűnik ez alapján, hogyha lehet hinni a medián számainak, hogy abszolút bejutásra esélyes a kutyapárt. Azt tudják-e, vagy arról van-e valamiféle kimutatás, mert ugye ez szokott lenni a kutyapárt részéről az érv az előbb említett önálló indulás kárhoztató ellenzéki hangokkal szemben, hogy a kutyapárt szavazói azok alapvetően nem mennének el szavazni, hogyha nem lenne egy önálló alternatíva. Erről lehet-e tudni, hogy ennek a 4-7%-os sokaságnak mekkora része az, amely egyébként leszavazna egy ellenzéki párt, vagy akár a 6 ellenzéki pártra együtt, és mekkora része az, amely nem menne el szavazni, hogyha a kutyapárt nem indulna el?
Bevallom, elég sokat fizettünk a mediánnak ezekért a számokért, és hát ezt nagyon köszönjük is ezt az együttműködést a részükről. Hát saját kutatásunk nincsen, tehát mi is csak azokat tudjuk, amiket mondjuk a hírekben megjelenik, ott azért azt mondták ezek a kutatók, hogy a többsége azért nem szavazna le a ellenzéki pártokra. Ha ugye meg olyan emberekről van szó, akik amúgy leszavaznának, de ha mi indulunk, akkor ránk szavaznak, akkor meg hát ilyen a, ugye ez a politika, hogy vannak pártok, és akkor a ugye úgymond elvesznek egymástól szavazatokat, mert szavaznak rájuk az emberek. Tényleg mindenkitől szeretnék bocsánatot kérni azért, mert vannak szavazóink, de hát így alakult ez itt így Magyarországon.
A Ferencvárosban, szintén a Medián, egészen komoly támogatottságot mért a kutyapártnak. Méghozzá ugye az országos ilyen bejutási küszöb körüli számokkal szemben 11%-ot. Mennyi szerepe van ebben annak, hogy a kutyapárt a Ferencvárosban tulajdonképpen hatalmon van, hiszen alpolgármestert adnak Banani Krisztina mellett, és mennyire köszönhető ez a helyi önkormányzati munkájuknak?
Hát persze, nyilván ez a szám ugye magasabb annál is, mint amit a átlagos budapesti számok alapján 9-10%-ot lehetett hallani, vagy hát olvasni a felmérésekben, ez annál magasabb. Hát most nyilván meg hazabeszélek, mert ugye a Szuzi, hát ő a barátnőm, aki a polgármester Ferencvárosban, úgyhogy nem nagyon tudok más mondani, mint hogy tökéletesen csinálja az ottani munkáját. De egyébként szerintem tényleg, tehát mint kulturális alpolgármester azért elég sok innovatív, meg új dolgot csináltott meg Ferencvárosba. Akár így a közösségépítés terén is, és hát persze értelemszerűen ez számít. Én úgy tudom, hogy a 12. keretben is jóval magasabban állunk, mint Budapesten vagy országosan.
Hogyan? Hogy állnak?
Hát ez csak így hallottam, tehát ezt inkább nem mondám a számot, de ez a szám ez még magasabb volt, mint Ferencvárosban. De ez nem egy saját felmérés, csak így eljutott hozzánk.
Világos. A kampány az hasonló lesz a 18-ashoz, vagy inkább a kutyapárt önkormányzati politikusainak az eddigi teljesítményére fog épülni?
Hát nagy változások lesznek, szereztünk egy új csirkejelmezt, ami sokkal menőbb, mint a korábbi csirkejelmez, ez szerintem rengeteg plusz szavazatot fog hozni a választáson. Hát igen, ugye az önkormányzati választás volt az első, ahol hát már azért úgy talán, tehát hogy próbáltuk a csirkeemberen túlmutatóan azért úgy elmagyarázni az embereknek, hogy miket csinál a kutyapárt, meg hogy miért tesz. És értelemszerűen igen, tehát mi arról szívesen beszélünk, hogy mi az, amit a kutyapártosok csináltak, vagy elértek. Én ilyen jövőre vonatkozó feltételes módú kijelentéseket továbbra se szeretnék tenni a kampányban, de az valószínűleg nem baj, hogyha igen, elmondjuk, hogy az önkormányzatokban hát miket csináltunk.
Most a jövőre vonatkozó feltételes módú kijelentések, ezek az úgynevezett választási ígéretek?
Pontosan, jól értem.
De ezzel mi a baj?
Hát én ezeket én nem tudok azzal mit kezdeni, hogy valaki mit mond azzal kapcsolatban, hogy mit csinálna. Én úgy gondolom, hogy azért a legtöbb pártnak vagy volt már lehetősége, sőt, hát igazából mindegyiknek volt már lehetőség megmutatni, hogy ő mit csinál, akár a parlamentben, akár kormányon, akár önkormányzatok vezetésében. Én maradi vagyok, és tényleg úgy gondolom, hogy így az alapján kell megítélni egy embert, vagy egy politikai szervezetet, vagy egy bármit, hogy mit tett mostanáig, és ígérgetni meg szerintem nem ér, mert azt bármit lehet. Tehát nem tudom, ez a párt arra jött alapvetően létre 2006-ban, hogy ezeket az üres ígéreteket hát kifigurázza, és hát mai napig ezt halljuk. Tehát amikor elmondja Fekete Győr András, hogy le fogja csukatni a fél országot, akkor ezt nagyon nehéz elhinni az alapján, hogy másfél éve a önkormányzatokban, ahol mondjuk átvették a vezetést, ott mondjuk hány embert sikerült mondjuk lecsukatni. A elszámoltatás címszó alatt ennek nyilván több oka van, és nyilván az egyik része a jogi helyzet, tehát nagyon sok minden sajnos törvényes egyébként, amikor végül is ellopják a pénzeket. Nagyon sokszor úgy lopnak el pénzeket, hogy azt nem törvényes, de nem tudod megfogni, mert nem fotóztad le az embert, aki a táskával éppen visszaviszi a pénzt. De nyilván azért lehetnek olyan ügyek persze, ahol eljárásokat lehet indítani. Csak mondom, ezt nagyon nehéz ráinni az alapján, hogy mondjuk a elmúlt másfél évben mennyi ellenzéki önkormányzatnak sikerült elszámoltatni a korábbi vezetést. És ebbe egyébként Ferencvárost is belevehetjük, tudom, hogy ott is indult pár eljárás, de ott sem sikerült, ha jól tudom eljutni, semmelyik esetben sem odáig, hogy mondjuk valóban valakit így elítéljenek, és hát szóval így ezeknek én nem sok értelmét látom, hogy mondogathatjuk, de minek.
Innen folytatjuk Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnökével egy rövid szünet után.
Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Folytatódik a Harcosok klubja, a Spirit FM-en szerkesztőtársa Nagy Teodóra, én Gavra Gábor vagyok, mai vendégünk Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke. Jó napot kívánok! A felvétel május 17-én hétfőn délben készült. Ott tartottunk, hogy a kutyapárt nem szeretne ígérgetni a választási kampányban, meg ott is tartottunk, hogy az egyik ilyen ellenzéki ígéret sláger, ha lehet ezt mondani, az elszámoltatásnak az ígérete. És ugye Kovács Gergely azt mondta, hogy ebből az önkormányzati választások óta önkormányzati szinten nem sok minden lett, és ugye szóba hozta Fekete Győr adás ígéretét a felcsúti perről. Ugye azt mondhatják az ellenzéki pártok, mármint a hat együtt induló ellenzéki párt erre válaszul, hogy de hát az önkormányzatoknak nincsen saját vádhatóságuk, nincsen saját ügyészségük, de bezzeg, hogyha a kormányváltás lesz, akkor teljesen más lesz a helyzet. Miért hiteltelenítene egy ilyen ígéretet az, hogy az önkormányzati szinten nem történt semmi?
Hát én nem úgy tudom, hogy Polt Péteren bukott volna el 200 különböző olyan eljárás, ami elindult. Nyilván, amikor átvették az önkormányzatokba a hatalmat mondjuk az ellenzékiek, akkor nyilván ráláttak, meg tudták nézni részletesen azokat a papírokat, amik az elmúlt 5 évben születtek ezek az önkormányzatokban. Nincsenek tele a hírek napi szinten ezekkel a dolgokkal, amik most nem is feltétlenül a jogi következményekre gondolok. Nyilván volt pár dolog, ami meg lett említve, ilyen általában kisebb ilyen milliós tételek, hogy talán ezek gyanús vagy rossz helyre mentek, de nincsen ezzel tele az ellenzéki sajtó, tehát nem is csak Polt Péteren bukik el ez az egész szerintem, hanem valahol már sokkal lejjebb.
Tehát úgy gondolja, hogy a politikai szándék hiányzott maguknak az ellenzéki önkormányzatoknak a részéről?
Hát, hogy mondjam, ez alapvetően van egy ilyen szokás Nyugat-Európában. Ugye, hogy Nyugat-Európában nem szokták általában lecsukni a kormányváltáskor az előző kormánynak a tagjait. Ez lehet, hogy egy rossz dolog, vagy ezt hívhatjuk a nyugat-európai politika kultúrájának a részének. Nyilván, ahogy megyünk keletre, vagy éppen Afrika felé, ez megváltozik, és egyre ott előfordul, hogy valóban letartóztatják azt, aki legutóbb uralmon volt, vagy Afrikában mondjuk lehet, hogy meg is ölik. Európában valahogy az alakult ki, tudom, voltak esetek, de azért a nagy többségében úgy alakult ki, hogy ez nem szokás egész egyszerűen az előző kormánytagjait börtönbe vinni. Ezt én nem mondom, hogy jó, csak hogy ez valahogy ez a szokás Európában.
De beszéljünk erről egy picit, mert ez nagyon érdekes, amit most mondott, mert ugye itt az egy alapvető kérdés, hogy a 2022-es választást azt egy demokrácia szokásos, hagyományos választásának fogjuk-e fel, vagy, mint egyes ellenzéki pártok, valamiféle diktatúra ellenes fellépéstek, és amelyet elszámoltatásnak kell követnie. Ha jól értem, akkor a Kétfarkú Kutyapárt alapvetően az elsőre voksol, tehát hogy ez egy demokratikus választás, amely után mondjuk, ha kormányváltás van, akkor alakul egy új kormány, új miniszterelnökkel, Orbán Viktor ellenzékbe vonul, és akkor minden megy tovább.
Hát nyilván Magyarország valahol a kettő között van, tehát nyilván nem lehet ezt egy olyan demokráciának nevezni, de például ami talán az egyik legnagyobb bűne a hagyományos értelmében demokrácia, a Fidesznek az, az ugye a választási rendszernek az a fajta átalakítása, ami, amit megtett, de ez például azzal, hogy összefognak a ellenzéki pártok, ha nem is teljesen, mert tudom, a választókörzetek határa is sem a legszebbek, de így, hogy együtt fog indulni az egész ellenzék, és így, hogy gyakorlatilag kétfordulós lesz a választás, mert lesz egy előválasztás az ellenzéken belül, és talán mindenki beáll mögéjük. Tehát például ezt a egyik legnagyobb károkozást, amit nem tudom, a Fidesz tett, vagy próbált tenni, azért végül is, ha lassan is, de 12 év után úgy tűnik, hogy, hogy ki tudják védeni.
Akkor kérdezem másképp, ugye az ellenzéki előválasztási küzdelemnek az egyik témája minden bizonnyal ez az elszámoltatás kérdés lesz. És Karácsony Gergelyt elég sok kritika érte, például a Demokratikus Koalíció részéről, amiért Tarlós István, akinek az elszámoltatását az ellenzéki pártok megígérték az önkormányzati kampányban, elszámoltatás helyett dupla végkielégítéssel és egy díszpolgári címmel távozott a hivatalából. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha a kétfarkú kutyapárton múlt volna, akkor Tarlós István díszpolgára lenne Budapestnek.
nem terveztünk ilyen lépést, de most ha már Karácsony Gergőről van szó, ez egy nyilván egy szimbolikus tett, hogy Tarlós István díszpolgár lett. Ennél azért jóval fontosabb szerintem, hogy Karácsony Gergely Zuglónak volt a polgármestere elég sok éven át, és azért amit szép szóval kompromisszumkészségnek is lehet nevezni, arra azért jóval csúnyább szavak is vannak azok alapján, amiket hallani, hogy mik történtek Zuglóban, és neki egyébként ezért is kicsit szürreális a Hatházi Ákos és a Tóth Csaba heroikus küzdelme, mert bár valóban mindenki tudja, hogy Tóth Csaba irányítja Zuglót nagyon régóta, de hivatalosan ugye ő egy országgyűlési képviselő volt, aki elvileg az önkormányzat ügyeihez hivatalosan nem volt döntési helyzetben, még csak nem is szavazhatott. Ellentétben Karácsony Gergely polgármestere volt Zuglónak ebben az időszakban, amikor Hatházi Ákos azt mondja, hogy hát finoman szóval és korrupciógyanús ügyek zajlottak. Tehát én ezt a, hogy mondjam, kicsit ilyen karakánapságot vagy erélyességet hiányolom Karácsony Gergőből, aki tök jó, hogy tartózkodik, amikor épp megszavazzák a parkolást, de és én pont ez a félelmem, hogy majd miniszterelnökként is majd csak tartózkodik, amikor esetleg hasonló dolgokat megszavaznak.
Tehát akkor őt várja befutónak az ellenzéki előválasztáson, ha jól értem.
Hát meglepődnék, ha nem a kutyám, vagy Karácsony Gergő nyerne.
Oké. Tegyük fel, hogy bármilyen előválasztási eredmény után az ellenzék megnyeri a jövő évi választást, kormányra kerül, és ugye a 444-nek volt egy hosszabb lélegzetű videója a kétfarkú kutyapárt esélyeiről, és ebben azt nyilatkozta, hogy a Fidesszel semmiképpen, de a KDNP-vel vagy a hat ellenzéki párttal elképzelhető, hogy együttműködnének, de attól függ ez az együttműködés, vagy azon múlik, hogy milyen tárcákat ajánlanak fel a kétfarkú kutyapártnak, és milyen tárcákkal lennének elégedettek.
Hát az űrügyminisztériumot mindenki szeretnénk, illetve az űrügyi minisztériumot, meg hát azt ott nem említettem, de nekem a házam elég kicsi, és szeretnék egy nagyobb házat. Meg hát ugye igazság szerint egy adott esetben egy kormányt ugye úgy is lehet támogatni, hogy az ember nem a szövetségese, hanem mondjuk azokat a törvényjavaslatokat támogatja, amikkel mondjuk egyetért, és azokat pedig nem, amikkel nem ért egyet. Illetve, hogyha tényleg mi bármifajta ilyenbe belemennénk, ott azért, hogy mondjam, nekem valószínűleg lennének olyan ellenzéki szereplők, akiket hát nem szívesen látnék bizonyos magas pozíciókban.
Arra kérem, hogy mondjon neveket.
Nem akarok gyurcsányozni, úgyhogy inkább nem mondok.
Konkrétan kormányzati pozíciókra gondol, ugye?
Hát persze, tehát nyilván, hogyha az ember esetleg úgy dönt, hogy valami ilyet támogat hivatalosan, akkor azért meg kell nézni, hogy kik azok a szereplők, akik ott vannak ennek a tetején.
Még egy picit visszakanyarodnék erre az elszámoltatás kérdésre, mert ugye nagyon sok ellenzéki pártvezető volt már itt a vendégünk, és két dolog mindenkinek a részéről elhangzott. Az egyik az, hogy újra kell egyesíteni az országot, a másik pedig, hogy el kell számoltatni a Fideszt. Megy ez a kettő együtt?
Hát menni fog, mert úgyse tudják majd elszámoltatni, és akkor ementén sikerül egyesíteni az országot. Hát figyelj, a kérdés jó, megmondom...
Ennyire szkeptikus ezzel kapcsolatban?
Figyelj, én szkeptikus vagyok az alapján, ami a múltban történt. Én szerintem nem nagyon volt olyan választás Magyarországon, ahol ne lett volna az elszámoltatás ígéret. De még rendszerváltás se nagyon volt olyan, ahol ne lett volna az elszámoltatás ígéret. Tehát, hogy ezek alapján nagyon nehéz. Én örülnék, tehát ez nekem nem az a véleményem, hogy ne legyen, nyilván legyen. Tehát aki megérdemli, az természetesen kapja meg a büntetését. Még ha nem is jogilag, de derüljönnek ki róla a dolgok, és legyen kénytelen hátrébb lépni a politikától, mert mondjuk olyan dolgok derülnek ki róla. Bár ez se jellemző egyébként Magyarországon, hogy amiatt valaki hátrébb lép, mondjuk Rogán Antalt leszámítva. Bár ő is csak a nyilvánosság elől. Tehát mondom, én ennek örülnék, csak egyszerűen nagyon nehéz, az elmúlt 30 év alapján nagyon-nagyon nehéz ezt mondani. Még a Fidesz se tette meg, még azokkal a szereplőkkel se tette meg, akik neki úgymond a fő ellenségei voltak. Tehát, és ahol azért konkrét ügyek voltak, ahol sukoró volt, meg nem tudom. Tehát ez olyan szinten elmaradt mindig, hogy én ebben nagyon-nagyon hát meglepődnék, hogyha megtennék, de persze tök jó lenne, meg értem én, hogy a választók ezt akarják hallani.
A kutyapárt választóiról mit tudunk, hogy nekik ez mennyire fontos téma?
Az elszámoltatás?
Uh-huh.
El se tudom képzelni, bevallom, nem tudom, de hát érted, ez szerintem logikus, tehát mindenki örülne annak, hogyha valaki ellopott egy országtól milliárdokat, hogy az annak vissza kelljen adni, hogy ő kapjon érte valamilyen büntetést, biztos vannak, akik ezeket az embereket akár börtönbe szeretnék látni, de hát ez az ember alapvető igazságérzete, tehát szerintem ez teljesen helyén való, hogy az emberek ezt szeretnék, ezt akarják hallani, a politikusaik pedig ezt mondják nekik, és mondom...
De ha jól értem, akkor ön szerint azért mondják ezt, mert ezt akarják hallani, és nem gondolják komolyan.
A politikusok mindent azért mondanak, mert azt akarják hallani, tehát minden párt ugye el szokta végezni azokat a felméréseket, hogy mit akarnak hallani a szavazóik. Az, hogy összefogott az ellenzék, az azért történt, mert ezt akarták a szavazóik tőlük hallani. Nem nagyon mondanak a pártok olyat, amit nem akarnak. Ezt a sok hülyeséget is azért mondja a Fidesz, amit mond, mert véhetőleg a saját szavazó táborában ezek a dolgok többségben vannak és népszerűek. A politikusnak az a lényege, hogy azt mond, amit hallani akar, és ez a legnagyobb baj is a politikusokkal szerintem.
Mármint, hogy azt egy elébe mennek annak, amit a választók hallani akarnak?
És hát nem az van, hogy nekik lenne egy karakteres ideológiájuk, amikből levezetnék, hogy majd pontosan milyen választ fognak adni, hanem a szavazóiknak után mennek, ami persze van, hogy jó, és van, hogy jó dolog, amit a szavazók akarnak, de ez olyan, hogyha mondjuk mindenről lehetne népszavazni Magyarországon. Most tudom, hogy sokkal kevesebb dologról lehet, mint amiről egyébként jó lenne, ha lenne, de ha tényleg mindenről lehetne szavazni Magyarországon, akkor nagyon-nagyon furcsa dolgok történnének ebben az országban. Tehát azért ez
valószínűleg lenne halálbüntetés például.
Elképzelhető, hogy a halálbüntetést támogatnák, meg bizonyos népcsoportoknak valószínűleg el kéne hagyniuk az országot, tehát ezzel azért óvatosan kell szerintem bánni, hogy az emberek mit szeretnének. Megyesi Péter is kitalált egy olyan programot, amit biztos szerettek az akkori emberek, száznapos, hogy milyen program, aztán egy csődbe ment az ország, tehát ezekkel óvatosan kell menni.
Világos. Beszélj még egy picit a kutyapártnak a választóiról, meg a kutyapártnak a tagságáról. Ugye szintén a már emlegetett 444-es videóban, ami a kutyapárt 2022-es esélyeiről szólt, azt mondta, hogy a kutyapárt tagjai és azt feltételez, hogy a kutyapárt választói nem szeretnék, ha közösködnének a többi ellenzéki párttal. Beszéljünk a mondat első feléről, hogy erről volt egy testületi döntés a kutyapártban, vagy egy informális beszélgetések voltak, vagy mi hogy kell ezt elképzelni, hogy hogy döntötték ezt el, hogy nem szállnak be ebbe a előválasztási versenybe?
Hát erről most külön döntés nem született, ez igazából nálunk mindig természetes volt. Én hiszem annyira felnőtteknek a szavazóinkat, hogy aki azt mondja, hogy ő most akkor az ellenzékre akar mégiscsak szavazni, és nem ránk, hiába minket szeret, mert hogy váltsuk le Orbán Viktort, az meg fogja ezt oldani, és el fog menni az ellenzékre szavazni, hogyha azt szeretné. Gondolom egyéniben most is kevesebbet kapunk majd, mint listán, ugye ez 18-ban is így volt, tehát látszik az akkor is, ha jól emlékszem, itt körülbelül az egyharmada egyébként akkor is egyéniben már átszavazott viccesen, ugye esélyesnek mondott ellenzéki jelöltre, tehát ezt az emberek egyébként meg megoldják maguktól, tehát ez nem is kell az embernek semmit tennie érte, vagy mondania. Nem, de nem, tehát mondom, ez nem annyira alap volt, hogy most erről mi külön nem döntöttünk, vagy külön nem szavaztunk. Nem tudom, mindig ezt
tehát mondtuk, egyértelmű volt az önálló indulás.
Aha, nem igazán jött szóba más opció. Egyedül még ugye, amikor nem láttuk, hogy milyen feltételei lesznek az előválasztásnak, akkor bevallom, elgondolkodtunk azon, hogy egy-két helyen esetleg elindulni, de amikor kiderült, hogy ugye, ha ezen elindulsz, akkor már nem a kutyapárt jelöltje vagy, akkor ezt ugye hát így elvetettük.
Erről ezt ugye azt már kérdeztem, hogy érkeztek-e az ellenzéki pártok részéről olyan jelzések a kutyapárthoz, hogy jó lenne beállni a sorba. Erre azt mondta, hogy nem. És önök jelezték-e az ellenzéki pártoknak azt, hogy olyan feltételekkel indulnának el bizonyos helyeken az előválasztásra, hogy a kutyapárt jelöltje az ne veszítse a kutyapárti jelölt jellegét, hogy egy klasszikust.
Hát nem jeleztük, de azért erre szerintem sejthető a válasz, tehát az ő részükről. Példaként a Baranyi Krisztánál is ez alapvetés volt az ellenzéki pártok részéről, hogy ott is, hogyha megnyeri ugye a Kriszta az előválasztást, akkor utána ennek a hat pártnak a jelöltje lesz, és a kutyapártnak nem. Én hát meglepődnék, ha most így nem ezt mondták volna, ha mi ezzel esetleg megkeressük.
De Baranyi Kriszta ezzel együttműködik önökkel a Ferencvárosban.
Hát igen, csak mondom, ott is, ha belegondolsz, szerintem az egy viszonylag szürreális helyzet, hogyha van egy ember, akit mondjuk a LMP, a Kulcsegyesület, meg a kutyapárt támogat az előválasztáson, és az összes többi egy másikat, illetve hát van, aki úgymond talán tartózkodott, akkor utána az, aki győz, azoknak nem mindenkinek lehet a jelöltje, akik támogatták, tehát értem én, hogy mindig az a fontos, hogy a hatalom, meg a stb., de azért ez így nekem nem stimmel. És mondom, ami most van, az meg már tényleg a szürreális. Tehát itt most, mert a Baranyi Kriszta ugyanúgy nem egy kutyapártos ember volt, tehát ott nyilván mi ezt el is engedtük, tök mindegy, nyerjen, támogassák a többiek, nem sírtam én azért, mert nem került oda a kutyapárt neve az MSZP logója mellé, de itt konkrétan kutyapártos jelöltekről van szó. Tehát itt azért ezt jóval nehezebb. Tehát én ez tényleg most, bár úgy vízből megtehettük volna, tehát most én Kovács Gergő bejelentő, hogy akkor elindul a 12. előválasztásban, és beül az MSZP frakciójába. Most ez érted, tehát, és ennyire még nekünk sincs jó humorunk, mint amit így az ellenzék összehozott, hogy milyen feltételekkel vehetnénk mi ebben részt.
Befejezésül két kérdésem lenne, pontosan három 2022 utáni parlamenttel kapcsolatban. Ugye elhangzott az, hogy nem szívesen ígérget, de gondolom várakozásai vannak 2022-vel kapcsolatban. Listán hány százalékra számítok, hogyha párt?
Hát jó lenne bejutni a parlamentbe, és egyébként ez szerintem az ellenzéknek is jó. Tehát, hogyha mi bejutunk a parlamentbe, akkor lesz ott, nem tudom, 5-6 olyan ember, aki úgy került be olyan szavazatok által, aminek egy része ilyen értelmetileg elveszett volna, tehát hogy nem szavaztak volna le se az ellenzéki pártokra, se senkire. Tehát azt szerintem nekik is jó, ha van benne egy olyan párfős csapat, aki nem a Fidesz, és biztos, hogy soha nem fog semmit közösen csinálni a Fidesz-szel.
És a mai ellenzéket, vagy a Fidesz várja a győztesnek a választása?
Hát ilyen kormányzás után Én szerintem egy csoda lenne, hogyha tudna nyerni a Fidesz. Ami egy kicsit a szomorú benne, hogy szerintem nem is feltétlenül azért fog veszteni, amit csinált, hanem ez a gazdasági helyzet, amit kialakult a vírus miatt. Gyurcsány Ferenc is ugye annak idején azért nem akkor köszönt le, amikor hát nem szép dolgokat csinált, hanem a gazdasági válságba bukott bele. Én szerintem a Fidesz is. Elég sok ember van Magyarországon, akit olyan nagyon nem érdekel a politika, de azt látta az elmúlt 11 évben, hogy azért tényleg nőnek a reálbérek, tényleg nő a gazdaság. Ezt én nem mondom, hogy ez a kormánynak az érdeme feltétlenül, mert olyan az európai környezet, olyan támogatásokat kapunk felfeleivel minden környező gazdaság. Tehát ez nem a Fidesz érdeme, de mégiscsak nőttek ezek a számok, és szerintem ez ellentétben ugye az előző 8 éve. És akkor ezt szerintem azért százezreknek arra vitt, hogy akkor maradjon ez, mert mégiscsak kicsit nő a nyugdíj nem, de esetleg az ő fizetése. Ez nem lesz, tehát itt nyilván most egy gazdasági mínusz van, és egy ilyen közben szerintem nem tud nyerni. Hát nyilván nagyon sok múlik azon, hogy az ellenzék milyen kampányt csinál, mennyire egymással veszekednek, de én szerintem ők azért már tanultak az elmúlt évekből, és azért most itt egy-két ilyen kisebb csörtét leszámítva azért eléggé, tehát nem beszélnek kifelé.
Utolsó kérdésem, hogy ha most egy pártnak vesszük a Fidesz-KDNP-t, és egy pártnak vesszük a 6 ellenzéki párt, vagy hát egy blokknak vesszük, akkor hány párti parlamentre számít? Tehát a Kutyapárton kívül a Mi Hazánk bejut-e szerint?
Hát én nagyon remélem, hogy a Mi Hazánk nem jut be. A KDNP-t ugye azt mondtam, azt szeretnénk leválasztani a Fideszről, tehát az lehetne majd egy kutyapárt, KDNP frakció esetleg, vagy Fidesz, nyilván ugye az ellenzéki pártok. Hát én nagyon remélem, hogy a Mi Hazánk nem jut be, bár valóban elképzelhető, hogy van 5%, aki úgy gondolkodik, mint ők. Én drukkolok nekik, hogy ne kerüljenek be a parlamentbe.
Ez volt a Harcosok klubja a Spirit FM-en, szerkesztőtársam Nagy Teodóra, én Gavra Gábor vagyok, köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm Kovács Gergelynek, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnökének, hogy elfogadta a meghívásunkat, viszont hallásra.
Köszönöm én is, sziasztok!
Ez volt a Harcosok klubja a Spirit FM-en.